8 óra 25 perc van, és mi nem várunk már semmilyen kapcsolásra, hiszen a céllabor megnyitotta kapuit. És ha minden igaz, akkor a vonalban van Csoma Mózes, akivel Észak-Óráról fogunk beszélni. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
Ahogyan ma néztem, hogy milyen évfordulók vannak, egészen véletlenül feltűnt, hogy április 25-e annak a napja, amikor Kim Ir-sen 1932-ben ezen a napon kezdte meg a harci ellenállását. Itt van egy ilyen hír, úgyhogy érdekes, hogy pont ezen a napon fogunk Észak-Óráról beszélni.
Én úgy gondolom, hogy ennek az évfordulónak azért különösebb jelentőséget nem kell tulajdonítani. Az észak-koreai hivatalos történetírás, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az észak-koreai legendárium szerint Kim Ir-sen nagyon-nagyon fiatalon kezdte meg ezt a úgynevezett forradalmi tevékenységet, japán ellenes partizán tevékenységet. Azt kell tudni, hogy Kim Ir-sen 1912-ben született, és hát a helyi legendárium szerint már nagyon kiskorában, tizenévesen megkezdte ezt a partizán tevékenységet.
Szóval azt néztem a Wikipédián, hogy Észak-Koreában milyen sok állami ünnep van, hogy egészen hosszú volt ez a Wikipédia lista, hogy nagyon szeretnek ünnepelni, mindennek valamilyen jelentőséget tulajdonítani. Arra emlékszem, hogy április 15-e, meg az pedig a születésnapja, hogyha jól emlékszem, a Kim Ir-sen születésnapja.
Hát az észak-koreai ünnepek alapvetően a 1940-es évek második felétől Kim Ir-sen és hát családja különböző eseményeihez, illetve hát születésnapjaihoz kötődnek. Ez az április 15-e, ez hivatalosan Kim Ir-sennek a szülinapja, ami az észak-koreai rezsimen belül a legnagyobb ünnepnek számít. Azt kell tudni, hogy 1998-ban, tehát 4 évvel már a egykori pártfőtitkár halála után ezt a április 15-i ünnepet, amit hát korábban is természetesen első számú ünnepként ünnepeltek, 1998-tól kezdve a nap ünnepeként tartják nyilván, és hát gyakorlatilag 1998-tól egy új naptárt is bevezettek, ami egyébként a kelet-ázsiai hagyományoktól egyáltalán nem áll messze. Ennek az új naptárnak, ami jelenleg is érvényben van, a lényege az az, hogy a első évet azt Kim Ir-sen 1912-es születésétől számítják, gyakorlatilag, tehát a Jézus Krisztus születésétől számított évek mindig zárójelben szerepelnek az észak-koreai naptárakban. Hozzáteszem, hogy ez egyébként a kelet-ázsiai hagyományoktól nincsen messze, hisz ugye Japánban is van egy olyan típusú naptárrendszer, ami az adott uralkodónak, adott császárnak a regnálásától számítja az idő múlását.
Ahogyan elmerültem Észak-Koreában, amennyire el lehet merülni Észak-Koreáról való információszerzésben, feltűnt, hogy a Kim egy nagyon gyakori név Észak-Koreában. Ha jól emlékszem, láttam olyan dokumentumfilmet, ahol egy női idegenvezetőnek is ez volt a nevének a kezdete, hogy Kim. Tehát akkor jól sejtem, hogy akkor Észak, illetve akkor lehet, hogy Dél-Koreában is ez egy gyakori név, hogy Kim.
Így van, tökéletesen látta meg a dolgokat. Azt kell tudni, hogy alapvetően a koreai félszigeten nagyon kevés családnévről beszélhetünk. Ezek közül a leggyakoribbak a Kim, a Lee, a Pak, meg a Chwe családnevek. És ami nagyon fontos, az, hogy a koreaiak körülbelül 25%-ának Kim a családneve, így tehát az észak-koreai volt pártfőtitkárnak, Kim Ir-sennek is.
És a mostani forró események kapcsán, ugye a világ elkezdte latolgatni, hogy mi lehet most Észak-Korea célja, illetve azt látom, hogy sokan megvoltak ezen döbbenve, ami most történik. Ugyanakkor, ha én jól tudom, hivatalosan hadi állapot van Észak és Dél-Korea között, hogyha két ország egymással nem kötött békét, akkor miért lepődnek meg egyesek azon, hogy amit most Észak-Korea tesz annak tükrében, hogy ez a háború még mindig nem ért véget? Vagy véget ért már, csak még nincsen aláírva ez a béke?
Azt kell tudni, hogy pontosan 60 évvel ezelőtt, 1953. júliusában a koreai háborúnak a harci eseményeit, harci cselekményeit egy fegyverszünet zárta le. Jelenleg is ez a fegyverszünet van érvényben, tehát nemzetközi jogi szempontból gyakorlatilag több mint 60 éve harcban áll, illetve hadi állapot van a két ország között. Én úgy gondolom, hogy az észak-koreai rezsimmel, meg az észak-koreai helyzettel kapcsolatosan nagyon sok félreértés jelenik meg a médiában, illetve hallható rádióban, televízióban is. Nyilvánvaló, hogy ugye több mint 60 éve tart ez a hadi állapot, és én úgy gondolom, hogy a jelenlegi feszültségnél, amit az elmúlt hetekben, hónapokban alakult ki, azért, hogyha visszanézünk az elmúlt évtizedek sorára, visszanézünk arra, hogy milyen volt a helyzet a 60-as, 70-es évek időszakában, azért találunk sokkal forróbb és a tényleges háborús konfliktus újrakezdődéséhez sokkal közelebb álló időszakokat is a Félszigetnek a történetében.
Tudomásom szerint 1950-ben Észak-Korea kezdte ezt a háborút azzal, hogy megpróbálta elfoglalni Dél-Koreát.
Így van, pontosan erről van szó. 1950. június 25-én kezdődött el a koreai háború. Erről a június 25-i dátum alapján egyébként a koreai történelemkönyvek, a dél-koreai történelemkönyvek úgy is emlegetik ezt a háborút, hogy 6-25-ös háború, tehát hogy 6. hó 25-én vette kezdetét. És azt kell tudni, hogy akkor az észak-koreai rezsim azért maga mögött tudhatta a Szovjetunió teljes támogatását, valamint a Kínai Népköztársaság teljes támogatását is, és igazándiból az észak-koreaiak 1950-ben nem számoltak azzal, hogy a nyugati világ részéről, illetve az Egyesült Államok részéről egy diplomáciai tiltakozásnál nagyobb ellenállásra számíthatnak. Ehhez képest azért pillanatokon belül az Egyesült Államok összehívta az ENSZ biztonsági tanácsát, és végül is az ENSZ 16 tagállama sorakozott fel, hogy visszaszorítsa Észak-Koreát, ez is történt meg 1950 folyamán, később ugye a kínaiak is beavatkoztak ebbe a konfliktusba, és végül is hát a frontvonal az a 1953-as fegyverszünet idejére nagyjából ott stabilizálódott, ahonnan ez az egész konfliktus kiindult. Tehát azt mondhatjuk, hogy a 50-53 közötti háború igazándiból nem osztott meg, nem oldott meg semmit, és a koreai nemzetnek, koreai népnek a megosztottságát azt viszont konzerválta, és hát ez most már több mint 6 évtizede tart ez az állapot.
Tehát az, hogy 1950-ben észak-délre támadt, ez számomra azt sugallja, hogy az ország gyakorlatilag még mielőtt létrejött Észak és Dél-Korea, azelőtt is akkor így két egymással szemben álló tömbből állt, hogyha arról beszéltünk, hogy egy észak megtámad egy délt, akkor tehát 1950-ben már léteztek ezek a elválasztó vonalak?
Így van, pontosan, tehát Észak-Korea, Dél-Koreának a létezése egyértelműen a hidegháborúnak a következménye. Alapvetően a megosztottság az 1945-ig nyúlik vissza. Azt kell tudni, hogy a koreai félsziget az 35 éven keresztül, a 20. század elején japán gyarmati uralom alatt állt, egészen pontosan 1910-től 45-ig. És 45-ben, amikor a II. Világháború legvégén a szövetséges hatalmaknak a vezérkari főnökei összeültek, és elgondolkodtak azon, hogy mit kéne tenni ezzel a japán gyarmati uralom alatt álló koreai félszigettel, hogyan kéne lefegyverezni az ottani japán csapatokat, akkor végül is 1945 nyarán a potsdami csúcsértekezleten szovjet, illetve amerikai vezérkari főnökök úgy döntöttek, hogy egyfajta munkamegosztással a 38. szélességi fokot, ami nagyjából kettévágja a koreai félszigetet, azt fogják kijelölni egy ideiglenes, hát megszállási övezet határként, és északról szovjet megszállás, délről pedig amerikai megszállás fog megvalósulni. Senki nem gondolt arra, hogy ez az ideiglenesnek szánt megoldás, ez oda fog vezetni, hogy utána hát lényegében emigrációs elitek térnek vissza, koreai emigrációs elitek térnek vissza, mind a Szovjetunióból, mind az Egyesült Államokból, és gyakorlatilag két hatalmi központ fog létrejönni a koreai félszigeten. Gyakorlatilag ez valósult meg, és 1948-ban először délen Szöulban került kikiáltásra a koreai köztársaság 48. augusztus 15-én egy Lee Sin-man nevezetű úriembernek a vezetésével, és hát 3 héttel később pedig Észak-Korea első számú városában, Pyongyangban került kikiáltásra a koreai népi demokratikus köztársaság, vagy hát ahogy Magyarországon nevezzük KNDK, amelynek vezetője, miniszterelnöke a már többször emlegetett Kim Il-sung lett.
És tehát az, hogy ez a 3 éves koreai háború nem hozott győzelmet egyik félnek se, ez azt jelenti, hogy a Szovjetunió és Kína által támogatott észak, illetve a nyugat barát dél-koreai kormány, tehát két olyan hadsereg találkozott egymással szembe, amelyik nagyjából kiegyenlítette a viszonyokat, és ezért nem tudott egyik fél sem győzni?
Hát alapvetően azt lehet elmondani, hogy annak ellenére, hogy egy helyi háborúról beszélhetünk, ez a szocialista rendszer és a nyugati világ közötti összecsapásnak az egyik legélesebb formája volt, és voltak olyan pillanatok, amikor valóban közel állt a világ, illetve az emberiség ahhoz, hogy ez kiteljesedjen, és akár egy harmadik világháború is kinőhessen belőle. Ugye ismeretes, hogy Douglas MacArthur tábornok, aki az ENSZ csapatoknak volt a vezetője, és hát az Egyesült Államok távol-keleti erőinek a főparancsnoka, ő ugye a nukleáris fegyvert is be akarta vetni Észak-Korea és a kínai határvidék ellen. Ez viszont egyértelműen a Szovjetuniónak a hadba lépéséhez is vezethetett volna, világháborút jelenthetett volna. Én úgy gondolom, hogy végül is ez abszolút ellentétes volt mind a Szovjetuniónak, mind az Egyesült Államoknak az érdekeivel, tehát mind a két fél azt kívánta, hogy ez a konfliktus, azért 1951-től kezdődően mind a két fél azt kívánta, hogy ez a konfliktus azért gyorsan érjen véget, tehát egy fegyverszünet köttessen meg, és hát ezt a fegyverszünetet végül is 3 hatalom írta alá 1953-ban, nyugati részről az ENSZ írta alá, illetve hát az ENSZ nevében az Egyesült Államok, a kommunista hatalmak részéről pedig Észak-Korea, valamint a kommunista Kína írta alá ezt a fegyverszünetet.
Kim Il-sung, mondhatjuk, hogy nem volt igazán fiatal, amikor Észak-Korea vezetője lett, Kim Jong-ilről pedig azt mondhatjuk, hogy már elég, tehát lényegesen benne volt abba, hogy őt középkorúnak lehessen mondani. Viszont az új észak-koreai vezető pedig, ha jól tudom, alig 30-31 éves. Egy ilyen észak-koreai társadalom, vagy mondjuk úgy akkor koreai társadalomban egy ilyen fiatal embert mennyire fogadnak el mondjuk legitim vezetőnek, vagy itt arról van szó, hogy aki ennek a dinasztiának a tagja, az lehet akár 10 éves is, de mivel a dinasztia tagja, ezért úgy fogjuk őt elfogadni, mint egy idős bölcs vezetőt.
Alapvetően azt kell tudni, hogy Kelet-Ázsia egy konfuciánus hagyományokon nyugvó régió. A konfuciánus hagyományok értelmében pedig az életkornak nagyon nagy szerepe van. Annyiban szeretnék pontosítani, hogy amikor Kim Il-sung Észak-Koreának az élére kerül, akkor igenis ő egy fiatal embernek számított. 1912-ben született, és hát amikor 45-ben visszatért a mandzsúriai, majd pedig szovjet emigrációt követően a koreai félszigetre 45 őszén, akkor ő csupán 33 éves volt, ami koreai viszonylatban, illetve hát konfuciánus hagyományok alapján rendkívül fiatalnak számít. Vannak is olyan visszaemlékezések, hogy olyan koreai kommunisták, akik a japán megszállás időszakában otthon voltak, és mármint a félszigeten tartózkodtak, nem mentek külföldi emigrációba, amikor találkoztak 45 őszén ezzel a 33 éves Kim Il-sung-nel, aki visszatér a szovjet emigrációból, hát teljesen megdöbbentek, hogy ez egy milyen fiatal ember. Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy amikor Kim Il-sungnek a fia, Kim Jong-il vette át az országnak az irányítását 1994-ben, akkor ő azért már elmúlt 50 éves, tehát ez a sőt Kim Jong-ilt hát hosszú évtizedeken keresztül készítették fel az utódlásra, már a 70-es évek közepétől őt folyamatosan felkészítették, tehát Kim Jong-il idősebb volt, viszont Kim Jong-un, az unoka, aki 2011 decemberében vette át az országnak az irányítását, ő ismételten egy nagyon fiatal embernek számít, sőt Kim Jong-unnel kapcsolatosan hát meg lehet említeni azt is, hogy ő külsőleg is nagyon emlékeztet a fiatalkori nagypapára, a fiatalkori Kim Il-sungra, talán ezzel egyfajta nosztalgiát is fel tud kelteni az idősebb észak-koreai lakosokba, idősebb észak-koreai káderekbe. Természetes, hogy egy fiatal embernek az elfogadtatása az nem egyszerű egy ilyen konfuciánus hagyományokon nyugvó társadalomban. Kim Il-sungnek a időszakában, tehát 1940-es évek második felében, ebben azért a szovjetek is nagyon nagy segítséget nyújtottak, akkor még szovjet tanácsadók, illetve egy ideig még szovjet hadsereg is állomásozott Észak-Korea területén a 40-es éveknek a második felében, tehát a szovjetek is ebben nagy segítséget nyújtottak, jelenleg pedig Kim Jong-un fiatal életkora ellenére azért úgy próbálja magát elfogadtatni, hogy nyilvánvaló, hogy a feszültségnek a növelése, illetve hát a külső ellenségképnek a fokozása azért megfelelő alkalmat kínál a központi hatalom erejének a demonstrálására, és hát természetesen a vezérkultusznak a kiterjesztésére is, a Kim klán most már harmadik generációjára vonatkozóan.
És hogyha mondjuk holnap eltűnne a Kim dinasztia az utolsó emberig, akkor valószínűleg megszűnne úgymond Észak-Koreának az alapja, tehát gyakorlatilag az ideológiai alap nélkül, vagy mi történne egy olyan Észak-Koreával, ahol nincsenek Kimek, akkor lenne a hadseregből mondjuk egy olyan tábornok, akik úgy tudom, hogy a hadsereg körébe állandó a versengés, jelenteniük kell egymásnak a tisztekről, bármikor bárki kegyvesztett lehet, és egy lágerben találhatja magát. Mondjuk legvalószínűbb, hogy egy olyan helyzetben, mondjuk, tehát hogy a hadsereg lenne az, amelyik magához tudná ragadni a hatalmat Észak-Koreában?
Hát alapvetően Észak-Koreában a észak-koreai rendszernek két fő bázisa van, az egyik a koreai néphadsereg, a másik a koreai munkapárt. Körülbelül úgy, mint a középkori időszakban a katonai arisztokrácia és a hivatalnoki rendszer volt a középkori koreai dinasztiák időszakában. Én úgy gondolom, és hát a 90-es évektől kezdődően nagyon sok tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy ha bármi történne az észak-koreai központi hatalommal, akkor az első számú vezető ellen merényletet követnének el, vagy katonai puccsot, vagy bármifajta nem várt fejlemény következne be, akkor mire lehet számítani a külvilág, mire számíthatna a rezsim jövőjével kapcsolatosan, és hát alapvetően a legtöbb ilyen jellegű tanulmány az arra vonatkozott, hogy valószínűleg hát a hadsereg részéről kell számítani arra, hogy ők biztosítják a hatalomnak a stabilitását, sőt elképzelhető, hogy mindez Kínának az égisze alatt, illetve kínai befolyással történne. Kínát arra már nagyon sok tapasztalat van itt az elmúlt évek során, hogy Kínát igencsak nyugtalanítja az a lehetőség, hogy az észak-koreai hatalmi tényező az valahogy meginog, illetve valamifajta nem várt esemény fordulna elő, és hát ezzel kapcsolatosan Kína készített olyan vészforgatókönyveket is, hogy bármely váratlan esemény helyzetében Kína próbálná meg stabilizálni az észak-koreai állapotokat, ami magába foglalná nyilvánvalóan a nukleáris fegyvereknek a biztonságba helyezését, valamint hát a lakosságnak az ellátását, humanitárius feladatoknak az elvégzését is.
Én azt értem, hogy Észak-Koreának miért van szüksége Kínára, hiszen, ha jól tudom, élelmiszer, üzemanyag gyakorlatilag a legfontosabb kereskedelmi partnere Észak-Koreának Kína, de egy ekkora Kínának, amelyik bár a Tiananmen téren ott van Mao Tse-tung képe, de azért gyakorlatilag egy de facto kapitalista országgá válik, annak mi szüksége van egy olyan kis országra Kínához képest, amelyik leginkább olyan, mint egy ilyen kommunista emlékmúzeum gyakorlatilag?
Én úgy gondolom, hogy Kínának alapvetően többféle érdeke fűződik Észak-Koreához. Beszélhetünk politikai okokról, illetve geopolitikai, stratégiai érdekekről. Kínának mindenképpen szüksége van egy ütköző államra itt a keleti határai mentén, tehát Kína nem érdekelt abban, hogy létrejöjjön egy egységes koreai félsziget, amelyik nyugati, illetve hát amerikai befolyás alatt alá kerülne. Gyakorlatilag 1950-ben pontosan emiatt mentette meg Kína Kim Il-sungnek a rezsimjét, amikor már az ENSZ csapatoknak az ellentámadása majdhogy nem a kínai határig szorította vissza Észak-Koreának az államiságát. Ezek a politikai, illetve stratégiai érdekek. Ezen kívül én még megemlíteném azt, hogy Kína számára gazdaságilag is fűződnek érdekek Észak-Koreához. Észak-Korea az elmúlt több mint 10 év során, amióta gyakorlatilag hát szinte kizárólagos külkereskedelmi partnerré vált Kína Észak-Korea számára, tehát az észak-koreai rezsim ebben az időszakban rendkívül sok koncessziót, illetve különböző bányászati jogosultságot, halászati jogosultságot adott át Kína részére, különböző stratégiai helyeken elhelyezkedő észak-koreai kikötőknek a használatát adta át, illetve hát adta bérbe Kína részére. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Észak-Koreának a jelenlegi helyzet és elszigeteltsége bizonyos fokig kényelmes Kína számára, tehát Kína igenis gazdasági, illetve stratégiai szempontokból is jól tudja kihasználni ezt a helyzetet.
Nekem úgy tűnik, hogy az elmúlt 2-3 nap során, hogy mint hogy egy kicsit egy nyugvó pontra került volna a mostani helyzet, vagy legalábbis, vagy akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy most kevesebbet látom azokat a képsorokat, hogy a észak-koreai hadseregről látnék a hírekben bejátszásokat. Mondhatjuk, hogy akkor most valamennyire rendeződött a helyzet, vagy egy kicsit úgy vagyunk már Észak-Koreával, hogy minden észak-koreai krízis 3 napig tart, mint a csoda, és aztán már annyi volt belőle, már a nyugati média elveszíti az érdeklődését az esemény iránt?
Én úgy gondolom, hogy nem igazán a média érdeklődéséről van szó, tehát ne legyenek illúzióink abban a tekintetben, hogy nyilván most a kulisszák mögött, tehát azért a háttérben zajlanak különböző egyeztetések, tárgyalások. Ez a fajta kötélhúzás, ami itt az elmúlt hónapok során volt amerikai-észak-koreai viszonylatban, sőt azért dél-koreai és észak-koreai viszonylatban is, ezek nyilvánvalóan szükségessé teszik azokat a háttéregyeztetéseket, alkudozásokat, amiről a külvilágnak nincsen semmiféle információja. Tehát egyrészt ilyen dolgok is lehetnek a háttérbe, azzal, hogy Észak-Korea részéről most egy picit visszafogottabb retorikát tapasztalunk, és ezen kívül viszont meg kell említeni azt is, hogy azért Észak-Korea az elmúlt évek során nagyon sokszor játszotta el azt, hogy nagyon-nagyon növeli a feszültséget, akkor utána úgy tűnik, mintha ismételten lazítaná a helyzetet, tehát picit nyugvó pontra jutnak a kedélyek, és utána hirtelen megint történik valami váratlan fejlemény. Tehát én nem lennék azért megdöbbenve attól, hogy annak ellenére, hogy azért az elmúlt pár napban most kevesebbet hallunk Észak-Koreáról, én nem lennék azért megdöbbenve, hogyha pár nap múlva ismételten vagy rakétateszt, vagy pedig hát valami fajta más retorikai megnyilatkozást hallanánk Pennyán felől.
Ugye Orwell írt az 1984 című könyvében a gyűlölet 2 percéről. Én nem lennék meglepve, hogyha Kim Il-sung könyvespolcán ott lett volna az 1984 című könyv, valószínűleg olvasta is, hogy lehetséges, hogy egy kicsit olyan ez, mint Orwellnél a gyűlölet 2 perc, mint Észak-Korea tesz, tehát az emberek, hogy megadják a lehetőséget a hadseregnek, hogy meneteljenek, hogy kitöltsék a haragot, vagy egy észak-koreai állam, amelyiknél ugye tehát a komoly élelmezési problémák vannak, és ugye a hadseregnek pedig szüksége van az élelemre, kiemeltem meg ugye a katonáknak rossz taktika nem enni adni, mert az beláthatatlan következményekhez vezet. Tehát lehet, hogy túl nagy luxus lenne Észak-Koreának csak az, hogy egy ilyen gyűlölet két percét tartsanak, vagy lehet, hogy ez része az ő életüknek, hogy időnként a célkeresztet Szöul felé kell fordítani.
Én úgy gondolom, hogy alapvetően ennek a jelenlegi feszültségnek, amit azért hangsúlyozom, hogy valóban ennél sokkal-sokkal élesebb helyzetek voltak azért itt az elmúlt 60 év időszakában. Tehát ennek a jelenlegi feszültségnek azért nagyon sok tényezője van. Egyrészt vannak belpolitikai tényezői, amiről már beszéltünk, tehát a feszültség az azért jó alkalmat kínál Kim Jong-un helyzetének a pozicionálására, egy-két keményvonalas vezetőnek a leváltására, ugye vezérkari főnököt is leváltották a tavalyi évben, miniszterelnököt is leváltották pár héttel ezelőtt. Tehát ilyen kádercserékre is ez belpolitikai szinten jó alkalmat kínál, viszont nyilvánvaló, hogy vannak külpolitikai faktorok is, tehát azért az észak-koreai rezsim most már 20 éve törekszik arra, hogy közvetlen kétoldalú tárgyalásokba kezdjen az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok néha erre hajlandó volt itt az elmúlt 20 év időszakában, de alapvetően mégis az amerikaiak, meg hát a távol-kelet többi hatalma is ezt a bizonyos pekingi hatoldalú tárgyalásoknak a folyamatát preferálják. A hatoldalú tárgyalásokban ugye a két Korea mellett részt vesz az Egyesült Államok, Japán, Oroszország, valamint Kína. Észak-Korea viszont ebből a helyzetből mindenképpen ki akar törni a 2000-es évek során, tehát ők első számú hadviselők, előfélnek, első számú ellenségnek az Egyesült Államokat tekintik, és azt is megtapasztalták az észak-koreaiak, vagy legalábbis rájöttek, hogy igazándiból úgy tudják befolyásolni az amerikai döntéshozókat, az amerikai döntéshozóknak a tárgyalókészségét, hogy minél nagyobb feszültséget gerjesztenek a régióban, akár nukleáris teszttel, akár ezeknek a különböző szovjet, illetve kínai eredetű rakétáknak a tesztelésével, valamint hát különböző retorikai megnyilatkozásokkal. Tehát én alapvetően azt gondolom, hogy a háttérben, a jelenlegi feszültségnek a hátterében ezekről a dolgokról lehet beszélni.
Egy jó barátom hívta fel a figyelmemet arra a helyzetre, hogy ha Észak-Korea úgymond letenné a fegyvert, és leszednék Kim Il-sung képét a falról, és egyesülnének Dél-Koreával, akkor ez Dél-Koreának olyan terhet róna a nyakába, hogy ami nagyságrendekkel meghaladná mondjuk azt a helyzetet, amikor ugye Nyugat és Kelet-Németország egyesült. Tehát mondhatjuk gyakorlatilag, hogy igazából Szöulnak sem nem hiányzik az, hogy egyesüljenek, mert olyan dolgokat, tehát egy átlag észak-koreai, most olvastam egy könyvbe, hogy azok az észak-koreaiak, akik Dél-Koreába kerülnek, egyrészt automatikusan állampolgárságot kapnak, másrészt meg kell őket tanítani arra, hogy mi az, hogy pénz, és hogy lehet egy műanyag kártyával fizetni, amit bankkártyának nevezünk.
Hát ezeket az utóbbi dolgokat, tehát ami az utolsó két mondatban elhangzott, azokkal egy picit vitatkoznék azzal kapcsolatosan, hogy azért Észak-Koreában is a pénznek a fogalmát azért most már tökéletesen ismerik. Alapvetően a lakosságnak az ellátását a fekete piacok biztosítják, ahol a kínai yuanon kívül az euró és a dollár is cirkulál. Tehát azért az észak-koreaiak az utóbbi időszakban azért eléggé megtanulták a pénznek a fogalmát, sőt hát ilyen készpénzfizető kártyák is vannak most már Észak-Koreában, helyi kibocsátású kártyák, amire előre kell feltölteni a pénzt, és utána azt lehet használni vásárlásnál. Tehát bizonyos változások azért vannak Észak-Koreában, fejlődés is van. Én, hogyha összehasonlítom, hogy az elmúlt 10 év során, amikor Észak-Koreában jártam, akkor milyen fejlődési állapotokat láttam, akkor egyértelműen azt tudom mondani, hogy azért van fejlődés. Ennek ellenére kétségkívül egy hirtelen egyesítés, vagy Észak-Koreában bármifajta nem várt fejleménynek hát beláthatatlan következményei lennének Dél-Koreára nézve is. Tehát ennek, pontosan ennek a helyzetnek a megoldására törekedett a dél-koreai vezetés arra, hogy minél több olyan közös gazdasági projektet indítsanak be 90-es évek végétől kezdődően a két Korea között, ami valamilyen szinten felemelheti Észak-Koreát, hogy későbbiekben hát minél könnyebb legyen Észak-Koreának az integrálása. Itt a közös gazdasági projektek között, ami egyébként egy nonsensnek tekinthető, hisz két nemzetközi jog szerint hatban álló ország közül az egyik beruházásokat, tőkebefektetéseket hajt végre a másiknak a területén, az ellenségnek a területén. Ezek közül lehet kiemelni turisztikai projektet, amik különösen a 2000-es évek elején és közepén voltak sikeresek. Meg lehet említeni ezt a bizonyos Kaesongi közös ipari zónát, ami észak-koreai területen van dél-koreai tőkebefektetésekkel. Több mint 40 ezer észak-koreai munkás dolgozott ott. Most ez a jelenlegi feszültség eléggé rosszul befolyásolta ennek a működését, hát reméljük, hogy ez majd normalizálódni fog. Minden esetre a dél-koreai vezetés egyértelműen tesz lépéseket, és próbál előre tervezni arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben azért minél egyszerűbb legyen Észak-Koreának az integrálása. Sajnos ez az állandó politikai feszültség, ami azért búvópatakként folyamatosan évről évre előjön, ez nagyon megnehezíti ezt a folyamatot.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésére állt ebben a korai órában, és bízom benne, hogy egyszer majd arról fogom kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy hirtelen minden feszültség megszűnt a két ország között, és teljes béke honol, és újra egyesült a két ország. Kívánom, hogy egyszer feltessem ezeket a kérdéseket, és minden esetre addig is meg jó kutatást kívánok. Úgy tudom, hogy most dolgozik egy új könyvön, hogyha ha jól tudom, de lehet, hogy nem megfelelőek a forrásaim.
Így van.
Egy bővített verziója lesz az Észak-Korea egy ország, két nemzet, hogyha...
Igen, annyival pontosabb a cím, hogy nem Észak-Korea, hanem Korea, egy nemzet, két ország. Tehát alapvetően én a félszigetre úgy tekintek, mint egy közös kultúrával rendelkező nemzetre, amely közös gyökerekkel rendelkezik, és hát ezt kívánom bemutatni majd egy olyan bővített kiadású könyvbe, ami hát reményeink szerint, illetve hát a könyvkiadó reményei szerint is ősszel fog majd megjelenni.
Nagyon sok erőt és jó egészséget kívánunk ehhez a könyv befejezéséhez, és köszönjük szépen még egyszer a segítséget.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, minden jót
kívánok. Köszönjük, viszont hallásra, szép napot kívánunk!